Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Olvasom a Népszavában, hogy a belügyminisztérium bentlakásos kiképzésén kell részt venniük azoknak a kórházi vezetőknek, akik reményeik szerint a tavalyi év végén váratlanul és extra gyorsasággal felmentett főigazgatók helyére kerülhetnek. Tudják, van az a vicc, amelyben elmegy a székely az állatkertbe, megnézi a zsiráfot, majd közli, hogy ilyen állat nincs es. Igazán nem akarok konkurálni székely viccek ügyében fényes tekintetű vezetőkkel, de ha vicces lenne, azt is mondhatnám, hogy a regnáló hatalomnak megjött a humorérzéke. Arról van szó tehát, hogy olyan sok évtizedes szakmai múlttal, többnyire nemzetközi tapasztalattal büszkélkedő csúcsértelmiségieket, akiknek a kezébe és a szakértelmébe nem mellesleg voltak éppen életünket és halálunkat, de legalábbis egészségünket teszik, elvisznek egy hónapra. A belügyminisztérium viszi el őket kiképzésre, Remete Szőlősre, a rendőrségi oktatási és kiképző központ rendőrképző akadémiára. Azért, hogy jó kórházigazgatókká képezzék ki őket. Ahol egyébként, amikor nem doktorurakat okítanak és egzecíroztatnak, utcai járőrök, halászati és mezőőrök, továbbá hivatásos vadászok képződnek tovább. Hát most megemelik a helyi dicsőségi faktorát, doktornénik és doktorbácsik, bár gondolom inkább doktorbácsik tanulják majd meg, ha eddig nem tudták volna, hogy hogyan kell masírozni a NER-ben. Nem tudni, át kell emelniük a csicska korszakon, kapnak-e majd kimenőt, mi lesz a katonai fokozatuk, milyen a lepedő a pliccseken és van-e wifi a kóterban. Kötelező lesz-e a kardiológusoknak a surranó, minden opsitos felsernek jut-e kellő gyíkhús ellátmány. Ha jól emlékszem, így nevezték anno a bakák a húskonzervet. Kerülete francia pezsgő a csajkákba. Minden esetre nem ártana bővíteni a portfóliót, például talán akad még egy-egy hely a fotók szerint rácsokkal alaposan védett laktanyában másnak is, mondjuk. Évek óta csípőprotézisra váró embernek, netán egy szülőnőnek, akinek az ellátási körzetében megszüntették a szülészetet. Ad abszurdum, a besorozott betegeket is lehetne rangfokozatokkal ellátni. Lennének őrmester betegek, akik elsőként kapnának tiszta pizsamát a pucerájból, és közleány szülőnők, akik mind romák lennének, és külön ispotályban adnának életet nemzeti családvédelemtől sújtott gettók népének. A közleányok számára természetesen különokázok lennének, itt kötelezően nem jutna senkinek se reggel is egy gyógyszer, se egy jó szó. Utóbbira amúgy sincs szükség, a jelszót amúgy is tudjuk, a monarchia katonai szótárából. Vesd az pofád jobbra.
Útszélen.
Marilla Mer ilyen is írónő volt, a jenisek svájci cigányok, akik biológiai népirtás áldozataivá váltak, amely 1926-ban kezdődött és csak 1975-ben ért véget. Ezt azért mondom el, mert a Marilla Mer életéről szóló darabot választotta a Szocsoma, azaz a szociális csomagküldő mozgalom arra, hogy megünnepelje vele fennállásának 10. évfordulóját. A Szocsoma mozgalom és alapítványa a többségi társadalom szemléletének aktív formálójaként szembenézés mozgalmat indított a társadalomból kirekesztett roma emberek emancipációjáért. Látogatják a roma gettók lakóit és a generációs mély szegénységben élők szószólói, támogatói. Megálmodója és vezetője Kis Anikó képzőművész.
Segíts és változz, ez a jelszava a Szocsomának, amely most fogja ünnepelni a hétvégén a 10. születésnapját. Gondoltad volna, hogy ez egy 10 éves projekt?
Hú, hát nem. Egyik napot tettem a másikra. Különösen az elején, aztán már a lendület meg a tehetetlenségi nyomaték is belejátszott a dologba. Azért el voltam arra számva, hogy ebből nem tett ez, aki az eke szarvára ráteszi a kezét, az, ez az évben nem volt. De azért ez elég drámai is, mert ugye ezért nem akarom sajnáltatni magam, de a nagyon szeretett munkámat, a képzőművészetet, amit ugye az ember azért magányosan egy szellemi holdudvarban
által kísérve
körében megállapodott nyugalomban, szép helyen, zöld közepében lakva, hát felcserél egy ilyennel. Azért,
az mert... ilyet mindjárt bemutatjuk, csak azért még, amíg a képzőművészetnél vagyunk, mindaz, amit itt látsz, tapasztalsz ebben a mozgalomban, az téged, mint művészt meg tud ihletni?
sokat gondolkodtam én ezen, mert a barátaim is föltették a kérdést, de szerintem az ember úgy művész, hogy művész az nem kifejezetten úgy művész, hogy van egy művészeti ág, és akkor abban olyan szorosan benne van. Én kapcsolódtam irodalomhoz, színházhoz, egész gyerekkoromban például lenyűgözött a zene, ahol egy hangszer volt, azt nekem le kellett vennem a gitárt a falról, és ha nem tudtak nekem zongorát venni, akkor kértem tangóharmonikát, ha nem tudtak komolyabb hangszert venni, mondjuk gitárt, akkor citerám volt, de valami mindig volt, ami...
Tájharmonikád is volt?
Volt bizony, igen, és tudok is egy pár számot még a mai napig, hát ha a tüdőm bírja. Én úgy gondolom, hogy az, hogy színházzal is foglalkoztam, ott is olyan szemléletem volt, hogy tehát ez a Gesamtkunstwerk.
Összművészeti.
Igen, összművészeti.
Világlátás.
Igen, hát én benne voltam a Szegedi Egyetemi Színpadban, most volt az 50 éves évfordulója, ott voltunk márciusban, bizony Pál Istvánnak a csoportja. Hát mi a Bitev-től kezdve a Vroclavi Fesztiválon mindenhol ott voltunk.
Szóval és a művészet, de hát érted, azt szokták mondani, hogy az élet, amivel te nagyon-nagyon sűrűn találkozol most már, hogy az élet az a művészetnek az alapanyaga, mert mi más lehetne?
Hát most tulajdonképpen az akcióink hajaznak a performance jellegüknél fogva egy modern művészeti irányzatra. Tervezek egyébként a műcsarnok előtt egy nagy keverőtárcsás, mosógépes, akusztikus mosástroma asszonyokkal. Ez lesz a következő vizes projekt. Most el is köteleződtem, mert ha már ki is mondtam, így nagyobb nyilvánosság előtt, akkor biztos, hogy meg fogjuk csinálni.
Csak és még a kannákat is lehet használni, mivel az emberek viszik a vizet zenélés céljára is, nem?
Hát ez többeknek elmondtam már, és izgatottan várják, hogy ez hogy születik meg ez a dolog, de meg lesz, és akkor így lépegetünk tovább, gondolom. Nagyon, nagyon sok ilyen színházi jellegű aktivista megmozdulást tudtam volna már szervezni.
Néhányat meg is szerveztél?
Igazából ez a vasárnapi találkozó is egy kicsit úgy kelt, így szépen megkelt, mint egy kenyér, egy bedagasztott kenyér, mert a semmiből lett. Valaki azt mondta, egy külföldön élő Szocsomás, hogy hazajön, és 16-án vagy jön velem valamit pakolni, vagy lejön velem vidékre, bérel majd egy autót, akkor menjünk, szállít nekem, vagy bármit. És akkor kitaláltam, jó, hát 16-án jön, akkor legyen 16-án ez a találkozó. És akkor végül is ő nem fog jönni, de hát a találkozót megcsináljuk.
A kő követne be, ha jutott a
és
vízbe.
Ugye ebbe is belekerült egy újabb dolog, egy színházi dolog, a Balog Rodrigo által beindított dolog, mert a Lábán Katival beszélt a Balog Rodrigo, és Mariella Mer nevű svájci roma írónő és aktivista életét javasolta, hogy feldolgozzák, és ezt a Rácz Magdi adja elő az Eres 9 Alternatív Stúdió Színházban, és én meghívtam ezt a kis produkciót. És már jönnek a visszhangok, hogy ez az évad egyik legjobb Eres 9-es előadása. Ez fogja kitenni az első részét. Tehát a művészet jelen lesz magyarul.
Tehát magyarul arról beszélünk, hogy most június 16-án vasárnap ünnepítek a Szocsoma, azaz a Szociális Csomag
Küldő
Mozgalom fennállásának a 10. évfordulóját, amit te alapítottál. Kezdetben ez egy egyszemélyes show is volt. Induljunk visszafele, tehát most az ünnepség, az hol lesz, mit látnak, mit hallhatnak, és mi a célja?
Több alcíme is van, először is ugye van a Szocsoma 10, a nyitott műhelyben lesz, a déli pályaudvarral szemben van a Rád György utca, ahol működik a nyitott műhely, ami egy fantasztikus hely a Fintalaszi vezetésével, ilyen jellegű programoknak ad helyet.
És mindenféle jellegű programoknak ad helyet, az irodalomtól a zenéig, meg igen, a film, még minden van.
Fantasztikus hely, és én nagyon régóta járok oda, és hát megkértem a Lacit, hogy lehessen ott ez a találkozó. Nem nagy elvárás olyan értelemben, tehát a közönség felé, hogy 60-70 ember fér be, de én örülök, hogyha ennyien leszünk, mert manapság azért a hajlandóság talán még ott jobban megmutatkozik, amikor tenni kell, amikor beszélgetni, összejönni, amit én nagyon hiányolok egyébként, az már kevésbé megy. De én úgy érzem a visszajelzésekből, azt látom, hogy talán még zsúfoltság is várható. Azt
igen,
remélem.
Igen, meg azért az ember azt gondolná, hogy a segítő munkákat végző emberek, azok talán szociálisabbak is, tehát hogy jobban szeretnek egymással beszélgetni, és kíváncsiak egymás véleményére, nem?
Hát ez egy nehéz dolog. Nagyon nehezen tudom megértetni magam szűkebb körben. Ez a kérdés messzire vezet, mert már maga az, hogy aktivizálódnak emberek, hogy lehet közösséget építeni, akkor, amikor nem tudtál egy egyesületként összehozni egy olyan csapatot, ami a gondolat magvához jobban közelít. Tehát, hogy olyan erővel mutatkozik meg a gondolati magnak az elfogadása, hogy ösztönöz egy aktivizmusra, és ilyen alapon szeretik és becsülik a benne lévő emberek egymást. Inkább tudtam volna egyesületet létrehozni, amely maga találja ki azt, hogy például, hogy visz adományt, hogy csomagol, hogy raktároz. Erre sokkal inkább lett volna
melyek indítatás. Melyek a határai, mert nyilván egy egyesület, vagy bármi, vagy egy alapítvány, az nagyon meghatározza a céljait, hogy ő ezért, meg ezért, meg ezért jött
így
létre.
Van.
És az kevésbé...
Így van, és őszintén megmondom, érte is a Szocsomát egy ilyen vád, hogy demokrácia deficit van, mert ez egy... A maga nemében, a mai világban ez egy nagyon radikális gondolat itt és most, hogy eljutunk-e, mert ez az előadás is azt feszegeti, hogy ahogy a svájci példa mutatja, hogy a Mariella Mernek az akciói és aktivizmusuk kapcsán megszűnt egy fél évszázados, nagyon durva kirekesztés a romák ellen Svájcban. Más kérdés az, hogy köszön vissza, ha nem egy mozgalomra épül ez, hanem akciókra, elszigeteltebb akciókra. Én gyökeresebb változásban gondolkodom. Tehát, hogy a svájci társadalom eljutott a bocsánatkérésig. És én azt feszegetem ennek a kis monodráma-szerű színházi produkciónak a kapcsán, hogy mi hol tartunk ebben.
Hol
nekünk
tartunk?
Nem abszurd, de ez a felvetés.
Hol tartunk szerinted ebben? Tehát ez alatt a 10 év alatt változott-e valami? Például változtak-e azok az emberek, akik akár csak véletlenül is kapcsolatba kerültek veled azért, hogy segítsenek ott, ahol szükség van, illetve azok az emberek, akik a segítés közepette megismerkedtek hát másfajta emberekkel?
Bizony, aki például terepre jött, adományosztásban részt vett, vagy csak értesült arról, hogy mi történik ott, de fontosabb volt a jelenlét, tehát, hogy ott megjelenjen. Kezdetben kritikai éllel nyilvánult meg, aztán következő fázisban gondolkodott, hogy ők mit csinálhatnának jobban már, mint a romák. A romák hogy változhatnának meg, és... Hát aztán látván azt, amiben ők élnek, itt csendesedett el a hangjuk. Például van egy nagyon érdekes csoport, akikkel kapcsolatba kerültünk, ezek fiatal, főleg fiatal nazarénus hívek. A nazarénusok azért eléggé bevállalók, azt tudjuk, mert hogy nem a hat kötelezettséget ők tagadták meg Magyarországon.
Egy börtönt is vállaltak.
És bizony a karitatív, ez az érzékenységük megvan, és én voltam egy ilyen workshop félét tartottam a vezetőjük kérésére a körükben, ahol nagyon berzenkedtek bizonyos dolgok kapcsolatban, tehát ugye általános megközelítés, ez az önhibás szegénység például. Hát, hogyha akarnák, akkor azért tisztábbak lehetnének azért. Tehát nem látják ezt a komplex, őket körülvevő ellehetetlenült valamit, amiben csak egyik napról a másikra lehet élni. És
hiszen ők önreprezentációs szegénységgel is küzdenek, tehát az, amit ők csinálnak, ahogy ők élnek, ami az ő gondjuk, ez gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon nehezen jut el bárhova.
Igen. Hát fizikai értelemben is, mert abból a költségkeretből, ami számukra adott. Tehát én ugye most egy nagyon szélsőségesen nehéz helyzetű társadalmi csoportról beszélek, az 1633 településről, vagy település részről, ahol szegregáltan generációs mélyszegénységben élnek roma emberek, ez körülbelül 300 ezer fő, és ezeknek az embereknek az élete olyan, hogy nincs hova fordulni, végső nehézségek közepette. Tehát akár az éjszakai kihűlés veszélye, a többnapi nemevés, a gyógyszertelenség, fejfájástól a komoly betegségig, a nehézségek, a közgyógyellátást megszerezni, a munkába eljutni, ha munka reménye van, akkor nekik valahogy azt végigvinni, azt az egy hónapot.
Felöltözöm.
Hát, igen. Megtisztálkodom, ahol nincsen intim szféra, nincsen olyan tisztálkodásra kijelölhető helyiség, de hát víz sincs. Tehát vagy a vizet megmelegíteni se feltétlen van mód. Tehát
a minap eszembe jutott, jártam valamikor egy-két hónappal ezelőtt Borsodban, konkrétan Jukóbányán, ott mesélték, hogy nagyon sok ember nincs bejelentve a lakhelyére. Ami például azt is jelenti, hogy nem is lakhely, tehát be se tudnának jelentkezni oda, ahol laknak, csak az jutott eszembe, hogy miközben állandóan az a, hát hogy mondjam, az a duma, hogy egy Jacques Rumpliel romákat elviszi szavazni a Fidesz, de ehhez képest őket nem fogja tudni elvinni, mert nincs amivel szavazzanak ahol. Tehát, hogy még ilyesfajta, tehát politikai képviseletre akkor sem számíthatnának, hogyha egyébként meg tudnák saját magukat szervezni, és hogyha egyébként volna olyan kínálat, amit nem mondjuk ők igen tudnának mondani. Te is ezt tapasztalod?
Igen, igen, ez a lakhatási probléma az nagyon messzire vezet, tehát igazából ott olyan esetek vannak, hogy például egy asszonytól elvették 11 gyerekét. Volt egy háza, papíron eladta 100 ezer forintért, és hát kérdeztem attól, aki megvette, hogy van ennek a háznak tulajdoni lapja. Attól vette el meg, akié. Tehát iszonyúan összekuszált tulajdonviszonyok vannak. Lehet, hogy már rég meg van terhelve. Most van két család között a vita, és próbálom őket felvilágosítani, mert a fiatalok kiüldözték valahogy a nagymamát, akinek meggyőződésem, hogy holtig tartó haszonélvezeti joga van a házban. Tehát azt küld ki onnan, akit ő akar, de nem tudja. Tehát olyan dolgok vannak, hogy birtokvédelem, meg távoltartás, meg ilyenek, amik
szintén nem jutnak el hozzájuk.
Ezek a fogalmak nem, mi is nagyon ritkán tudunk segíteni, de azért, mert annyira gazdag ez a probléma halmaz, hogy van olyan, hogy több évig nem találkozom én se egyel, aztán megnézem, beletanulok, és akkor mondom, hogy kell azt elintézni a ápolási díjat, és hogy ez nem az, mint az otthonápolási díj, és hogy menjen utána, és hova menjen vele, és hogy ott segíteni fognak, és tényleg nagyon sok esetben megtanulták egy pár család, meg tudta tanulni azt, hogy és terjesztik is, hogy lehet bizonyos számunkra itt Budapesten bárki számára elérhető természetes dolgokat, hogy kell ott küszködve, utazva, 2 forint nélkül, de csak valahogy meg.
Vannak ennek a komplex probléma halmaznak már, mint a 300 000-es mindennél mélyebb szegénységnek olyan szélső részei, amivel te nem foglalkozol? Mert úgy értem, hogy ideig emlegetted, csak ebben a műsorban, de már máskor is beszéltünk, azt a problémát, hogy nincs víz nagyon sok helyen, de amit most mondtál, az tulajdonképpen egy jogi segélyszolgálat, vagy nem tudom én, utcajogászi munka, vagy bármi egyéb, ugyanakkor szociális munka. De van olyan, ami esetleg már így leesik, hogy ehhez már nem tudok hozzányúlni?
Szerintem nem nagyon van, mert most például, hogyha szélsőséges dologról beszélek, akkor ilyen ez a bizonyos előadás, mert ebben nagyon-nagyon durva károkozás történt a svájci romák, vándorló roma emberek, és főleg az asszonyok és gyerekek életében. Nagyon érdekes a történet. Irritálta a svájci rendszeretetet az, hogy ott jönnek-mennek emberek. Tehát meg hogy. Tehát ez az önhibás szegénység, ez nagyon előtérbe került, és akkor úgy döntöttek, hogy keményre veszik a figurát, és bizony nem csak a gyerek kiemelés, hanem pszichiátriai kezelések, sterilizálás. Igazából erre a nagyon szélsőséges példára párhuzamba állítva, sajnos Magyarországon is lehet élni ezzel a asszociációval, tehát ilyen alapon nagyon sokat lehet tanulni egy-egy ilyen irodalmi vagy életrajzi műből, mert érzékenyé válunk arra, amit én is kihallok, rendszeresen kihallok családsegítők szavajárásából, beszédmódjából, hogy hibáztatja azt a családot, a legkisebb megértés nincs benne. Sőt, mondjuk, hogyha olyan felindult, vagy rossz állapotban lévő anyáról van szó, akkor még rá is tesznek egy lapáttal, mert nem szépen szól. Van egy fogyatékos anyuka, nagyon szereti a gyerekeit, és mindig úgy beszél az igazgatóval, hogy na ide figyeljen, igazgató úr, mondom, Klaudiám, így nem lehet kezdeni egy mondatot, ne így csináld, kérlek. És akkor elmagyarázom neki, hogy nem fogja tudni elérni azt, hogy a strigulát, a hiányzások ne szorozzák meg.
És meg, hogy idejében szóljanak le akkor, amikor már elvették a családi putlékot, és
igen,
így tovább.
Mert el is vették ettől a családtól. Úgyhogy szóval számtalan ilyen probléma van, és hát igen, még ezzel a szélsőséges példával is, hát a csoportunk egyik tagja, a Pém Mihályné, a Gabi Miskolcon, ők többen szerveztek a miskolci kórház és a vidéki kórházakban tapasztalható kórházi szegregációt elkülönítéssel kapcsolatban. Tehát én számos roma kismamával beszéltem, aki nem kapta meg azt az ellátást, nem kapta kapta meg azt a jó szót. Most arról nem is beszélek, hogy olyan egészségügyi holmikat, amelyek szülés után szükségesek, vagy tisztálkodó szerek, vagy a kisbabának a pelenka. Hát nagyon sokan nem tudnak pelenkát, meg sokan még kis ruhát se tudnak vinni a babának. És bizony a mai kórházban, hogyha egy anyuka a kisgyereket elkíséri, és ott kell aludnia, aminek ő örül, lehet, hogy egy törülközön fekszik éjjel a földön, vagy egy széken alszik három éjszaka.
Igen, hát erre ezt is vannak civilek, tudjuk, akik mozgalmat hoztak.
Igen,
létre,
mi is próbálunk, én is próbáltam félretenni olyan holmikat, olyan jógamatracot legalább, vagy ilyesmit, ami használható, de számtalanszor telefonálnak nekem, hogy anyu nem tud mit behozni, főtételt, mert és nem kap enni. Nem, nincs ilyen, hogy étkeztetés, vagy nincs telen családban, hazaviszik a gyereket a felírt gyógyszerekkel, amikor azt se tudják, hogy mennek haza. Tehát...
Igen, és el kell dönteni, hogy akkor most egyen a gyerek, vagy pedig gyógyszert szedjen, és az szintén nem is könnyű döntés. És nyilván ott, ahol nincs pénz, ott ezek a döntések, ezt ugye Vas Lászlónak a szociopóliából is nagyon jól lehet arról értesülni, hogy nagyon-nagyon, tehát hogy melyik ujjamat harapjam le típusú dolgok, azok mindennaposok tudnak lenni ezeken a területeken.
És akkor vissza is kanyarodhatunk oda, hogy ennek a következménye, tehát hogyha megint ez a svájcias, vagy én szappanoperás gondolkodásnak nevezem, amikor azt képzelik emberek, hogy egy anya csak pusztán rosszaságból lehet olyan, hogy a gyerekét, mert ugye ez már gyerekveszélyeztetés, tehát egy...
Nem, mint hogyha nem az neki
hogyha enni. Nem ad meg neki mindent. Találkoztam olyan családsegítővel is, ahol felrótták, hogy nincsen tévé. Mert ugye a gyereknek szüksége van valamilyen külvilágbeli, normális tapasztalati anyagra, és hogy ezt a tévé szolgáltatja, és meg az, hogy nem volt a függöny az ablakon. Tehát ilyen saját világából levezetett elvárások. Tehát ez nagyon, nagyon gyakori.
Te meg tudod az embereket változtatni ebből a szempontból?
Volt már olyan utunk, amikor nagyon beindultam, és a polgármesteri hivatalban körém gyűlt hivatalnokoknak elkezdtem mondani, hogy a cigánysor nem a romáknak a szégyene, hanem a falujé, meg hát az önkormányzaté is.
Meg senki nem saját akaratából akar ilyen helyen lakni, és nem saját akaratából éhezik.
Hát fantasztikus az az Etnonrom zenésítette meg a Széchi Magdának azt a versét, hogy azt álmodtam, cigány voltam, felébredtem, és az voltam. Így kezdődik. Imádom ezt a számot. Úgyhogy hát ki az? Tehát ezért büntetni...
Na, de hogy sikerült-e megértetni velük? Hogy az áldozat hibáztatás az nem feltétlenül a legjobb módszer.
Nagyon bonyolult, ez egy hosszas folyamat. Nekünk is van a csoportunkban olyan tagunk, aki odaadóan dolgozik, és amikor valahogy úgy hozza a sors, hogy közvetlen konfliktusba kerül roma emberrel, akkor felül tudja írni. Tehát sajnos ez nem egy ilyen folyamatos fejlődés. Tehát azt kell megérteni, hogy csak az emberség útja van, mert a másik az annak a végén egy gázkamra van. Tehát amikor átcsúszik valaki abba, hogy ennek valami közösséget érintő olyan alapoka van, ami miatt ők önhibás szegények, és méltatlanok, és minden is nem látja, hogy ez nagyon nehéz, ilyen rövid idő alatt el sem nagyon tudom magyarázni.
Magyarázd el a saját példádon. Tehát, hogy mit tesz egy emberrel az, amikor nagyon gyakran találkozik nagyon szegény emberrel. Egyáltalán te 10 évvel ezelőtt ismerted-e azokat a képességeidet, valamennyit, amelyeket most használsz a munkád során? Nyilván neked is egy önismereti út lehetett ez az elmúlt 10 év.
Hát hogyne, én a mai napig én úgy gondolom, és igen, a szembenézés mozgalomban találkoztam egy olyan javaslattal, hogy legyünk magunkra gyanakvók. Hát ebben a szocializációban, amiben mi felnőttünk, nem lehetünk mások. Bizonyos mértékig igen, rasszisták vagyunk. Én azzal tudom kompenzálni, hogy nagyon sokat teszek, tényleg erőmet megfeszítve teszek azért, hogy jobb helyzetbe hozzak embereket. Azt veszem észre, hogy nem tudják artikulálni ezeket a méltánytalanságokat. Talán nem, sokan nem látnak rá, vagy azt hiszik, roma emberek azt hiszik, hogy természetes, amiben élnek, ami nekik jut. És én igyekszem mindenhol elmondani, de úgy, hogy összefüggéseiben, hogy ez az egész hogy van. És nem is mondom, én nem tüzelek senkit, hogy ez neked nem ez jár, vagy lépj fel ellene. Mi próbálunk fellépni ellene, és nagyon is meghallom azokat a hangokat, amikor valaki átcsúszik egy irracionális, tehát vagy nagyon dicséri a roma embereket, tehát egy ilyen idealizált kép, hogy szeretik a családot, meg milyen ragaszkodók, meg hogy szeretik a gyerekeket, meg hogy akkor a gyerekekkel törődjük, mert a gyerek ártatlan, de közben árulkodik a mondata, mert a felnőtt nem ártatlan. A felnőtt is megszenvedte a gyerekkorát a magzati éhezéstől, és korábban el fog menni, mint mi. Tehát annyi érv szól amellett, hogy a végsőkig, még akkor is, hogyha, mert ér engem is bántás, vagy méltánytalanság romák részéről is. Tehát ebben a dologban forgulódni nem azt jelenti, hogy engem mindenki Teréz anyaként imád. Tehát...
Vélhetően Teréz anyának sem, hiszen ez volt az élete annak idején.
Szóval nehéz. Kudarcok is vannak, és akkor is csak ezt fogom mondani, csak ezt fogom hinni.
Mi a kudarc?
Ugyanolyan emberek vagyunk, ugyanolyanok vagyunk, az egyik nagyon beszorított, aljas módon beszorítva, hogy bebizonyosodjon, hogy ő méltatlan az életre, a létezésre, olyan mértékben beszorítva. És ezt soha nem szabad elfelejteni.
Mi a kudarc neked? Tehát melyek azok a szituációk, amikor úgy érezted, hogy mindent megtettél, és elkövetnek hibákat? Mit tudom én, hogy Pista mindig megveri a feleségét, pedig tudja, hogy csúnya dolog, és már nem tudom, hányszor elmondtad neki.
Én már nagyon jól vagyok ezzel, mert soha nem ezeken gondolkodom. Engem kudarc inkább a többségi társadalom felől ér, amit meg akarok szólítani. Akiket meg akarok szólítani. Mert... sokan vannak úgy, hogy hát nehéz a dolog, mert ugye bizonyos mértékben marginálisnak tekintett probléma, ugyanakkor pedig hát megkerülhetetlen nagyon nagy probléma, és hát emberek erre... Hogy feltegyék akár a választott civil életüket, erre fordítsák. Inkább van az, hogy mindenfélében részt vesznek. Furcsa, mert itt nálunk tapasztalható az, hogy ha valaki olyan beártja magát, ami, hát nem vagyok roma, nincsenek roma rokonaim, nincsen, tehát az érdeket jobban megértik. például valaki kapcsolódni akart hozzánk, egy nagyon, nagyon komoly intellektusú ember, és segített is, és mindent próbált, és akkor nem voltak elegen a roma büszkeség napján, hát vidékről a romák, hát följöttek vagy 50-en, mert szántam rá 317 ezer forintot, hogy legyen egy busz, és ennyien nagy boldogságban sok gyerek és felnőtt jött a legdurvább helyekről, és a kis létszám ellenére ez egy nagyon nagy ünnep volt, de ő hiányolta a több romát, a több nem romát, és azt mondta, hogy ő többet nem megy ilyenre, mert ő csak olyanban fog tüntetni, ami az ő érdekével egybeesik. Mert azt tartja hiteles, nem azért, mert ő önző, mert ő önzetlenül akart jönni, de mégis átgondolta, hogy ő nem ártja magát egy olyan dologba, ami lehet, hogy mert nem is volt vidéken, meg nem vonódott még be. De nagyon hamar átgondolta ezt a dolgot, és akkor nem.
Na jó, tehát ez olyan, hogy a, nem tudom én, a nővérek nem állnak ki a pedagógusokért, a pedagógusok a nővérekért, a postások az akárkiért, tehát, hogy a társadalom szétesettségének ez is egyfajta jele, hogy akkor nem megyünk el, mert ha nem a mi saját ügyünk direktbe, és akkor még a szolidaritás szót meg ki sem szabad ejteni, vagy legalábbis nagyon hiányzó történet.
Hát bizony, pedig itt például a mi esetünkben a szolidaritás nagyon fontos, mert itt a bizalom nagyon megtört. De eleve a romák körében a bizalmat gyakorolni nincs mód, mert nem is tudom, hogy ki mondta ezt. Még állandóan tele vagyok tisztázatlan fogalmakkal, ezt meg kell mondjam. Igyekszem azt elmondani, ami tisztázott, amit én szépen leszálasztam, átgondoltam ezerszer. De valaki azt mondta, hogy a Láng Judit írt erről meg most az egyik csoporttagom, hogy keszon betegség, mert hogy olyan nyomás alól, hogyha kiszabadul egy roma ember, ahol ráadásul, ugye, mint szegregátumban, nem azok a törvények az erősek, amelyekhez a többségi társadalom tartja magát. És egészen abszurd dolgok történnek ebből következően, és hogy ezt hogy lehet megérteni, erről próbálunk majd egy beszélgetést, például ezt elterveztük egy páran, hogy erről próbálunk beszélgetni.
Kicsit azért menjünk vissza, főként a hallgatók kedvéért, meg a te kedvedért is, arra 10 évvel ezelőtti napra, amikor mi történt.
Hát igen, az úgy volt valóban, hogy egy bizonyos napon több év ilyen kóborló, gyűjtögető, adományosztóként, amit sokan csinálnak egyébként, sokan vannak ilyen magánzó segítők, akár felkarolnak egy családot, sőt, csoportok is vannak erre, meg magányos gyűjtögető köreiben gyűjt, és például nekünk van egy szocsomás házaspár, csodálatos emberek, ők kifejezetten egy családnak a folyamatosan építkező, tehát sikereiről számolnak be, és ők idősek, kifejezetten betegek is, és még mindig, és az egész család rokonság gyűjti a szükséges dolgokat, és beszámolnak kertészkedésről, jó iskolai előmenetelről, egy csomó pozitív dologról. Szóval én adományokat gyűjtöttem, és úgy gondoltam, beleestem én is abba a hibába, hogy azt gondoltam, hát ugye el van telve az ember magától, hogy mennyi adományt tud, amikor már első alkalommal egy teherautónyi holmit visz oda. De hát ezzel nagyon sok minden rossz történhet. Igazságtalanságot vihetünk oda, sok embernek keserűség, korrupt megoldások jöhetnek belőle, eladhat látja egy valaki, és a többi meg csak sírdogál. Tehát nagyon, nagyon...
Igen, az is egy szakma, és méghozzá hát egy nagyon kényes szakma. Szóval
föntartjuk a rosszat, amin változtatni kéne, elsimítjuk a dolgokat, nem olyan kiáltó a nehézség, túlélnek egy darabig, de akkor megint jön ugyanaz a nehéz világ. Tehát ez nem jó, és akkor arra gondoltam, hogy ezt az adományozást, ezt valahogy többféle módon kellene beépíteni ebbe a dologba, de mi is ez, és akkor jött az, hogy hát itt szemben, itt olyan kártétemény van társadalmi szinten, hogy itt ez egy szembenézés mozgalomért kiállt. És akkor már úgy gondoltam, hogy én adok ennek az egésznek egy ilyen nagyon szerény címet, hogy szociális csomagküldő mozgalom. Nagyon abszolút nem fedi a valóságot, de mégis valahol, mert embertől emberig van egy szolidaritás, ami megnyilvánul, a csomagküldő ember belenéz a másik számára ismeretlen életbe, elborzad, azt se tudja, hogy segítsen, mert abszurd az egész, és valami kapcsolat is kialakul, elmondja embereknek, mert tudom, hogy ezeket a ismereteket továbbadják az emberek, és akkor így szépen be lehet kicsit teríteni a társadalmat. Aztán, hogy mennyi idő alatt én egy dolgot tudok, hogy ezt nem lehetett nem elkezdeni. Tehát szembenézés mozgalom a romákkal kapcsolatban a népesség egy tizedek körülbelül. Itt nagyobb nyomás van, mint a svájciaknál. A svájciaknál ott, tehát itt másféle helyzetek vannak.
Csak a svájciak látták ezeket a romákat, mert ezek ugye utazó romák voltak.
Igen.
Itt meg, ha valaki nem megy el cserehátra, vagy akárhova,
nem
akkor soha az bűzös életben nem látja.
Most egy nagyon érdekes dolog történt. Láttam a Pintér Bélának azt a darabját, hogy méregzöld, törtfehér, vérvörös. Ugye ez a címe. És hát nagyon csőbehúzós, mert ott röhög a pesti értelmiségi legjava, így zsigerből, mert annyira áttételes, amit a romákról sztereotípiaként előad, amiről azt hiszi az ember, hogy ráismer, mert hogy ezt ő már hallotta, de másodkézből hallotta. Tehát viccekből hallotta, meg paródiákból hallotta, és nem feltétlen úgy van. És nevetünk mindannyian. Nevetünk a darabnak.
Hát tévéműsorok tucatjai épülnek arra a nagyon egyszerű szituációra, hogy egy oda nem illő embert odavisznek és megaláznak, és ezen mindenki remekül tud aztán nevetgélni. Például szerintem ezek borzalmasan rosszat tesznek azért alapvetően ennek a párbeszédnek, ami még azért nem is párbeszéd, ez még csak egy szembenézés, nem? Tehát még ránézett.
Igen.
Nyilván mondtad, hogy van olyan házaspár, aki beépült egy családnak az életébe valamilyen szinten, de sokan vannak, akik jönnek lelkesek, elmennek veled, és aztán az első alkalom után letépliznek? Mert nem bírják például?
Van olyan, igen, volt olyan, volt, igen, nagyon akart segíteni, csak távsegítséget tud, de azért jelentkezett például a Covid alatt, amikor vittünk élelmiszert, szatyrukat varratott a faluban, meg aztán van, aki nagyon, nagyon rendes, nagyon akar segíteni, képviselőként is indult, de a harmadik mondata az, hogy hát azért én beszélgettem romákkal. Tehát, érted?
Nekem is van egy roma barátom, igen. Tehát én tudom, hogy milyenek a romák, ez szokott lenni az elmondás.
Nem valami rossz halló, tehát, hogy ők hogy gondolkodnak rólunk, hogy szóval, hogy nehéz neki így ebben benne lenni, hogy ő azt is hallotta. Tehát ez, amiről beszéltem, hogy a bizalom annyira megtört, vannak emberek, akikkel kapcsolatban az se segített, hogy 10 éve támogatjuk. Nem tudott megszületni. Az a fajta bizalom.
Tehát, hogy olyan rom a család, aki nem bízik bennetek. De Tehát mind a két oldalon lehet defekt, tehát mind a két oldalon történhet valami, amilyet olyan a személyisége, olyan az élettapasztalat, az életútja, ördögaranyja, nem tudom, bármi, igen, ami miatt ez nem tud egész egyszerűen létrejönni.
Igen, és ugyanakkor olyan csodálatos baráti érzés van köztünk emberekkel, roma emberekkel, amit nagyon szeretek, mert akkor nagyon áthat az egyformaság érzése. Azt nagyon érzem, és ő is érzi. És
van-e a Szocsoma növekedésének határa? Tehát, hogy mennyire te vagy a Szocsoma, és minden körét szerveződik, mint a mit tudom, hogy naprendszerben, vagy pedig esetleg kiválnak olyan csoportok, vagy önálló útra, vagy akit nem tudom én, jobban érdekel az, hogy jogilag segítsen egy csapatnak, mást jobban érdekel az, hogy adományokat gyűjtsön, szóval, hogy
hát volt egy ilyen leválás pont abban az időszakban, amikor én kezdetben nagyobb erővel képviseltem azt, hogy változnunk kell, és nem annyira érdekelt az, hogy a raktár rendese, meg a cuccok. És áthelyeztem a hangsúlyt, és akkor a Szocsomából leváltak emberek, és átmentek az utcáról lakásba csoporthoz, meg más csoportokhoz. Ott volt egy kis szakadás. Egyelőre most pillanatnyilag úgy érzem, hogy a korom és az én ambícióm szabhatárt a Szocsomának, ami nagyon szomorú. Tehát lehet, hogy el kell könyvelni, hogy ez most volt, ez megtörtént, ez valamit felmutatott, és lehet, hogy leáll, vagy a történelemhoz olyant, hogy változik ez a dolog, vagy okafogyottá válik, csak ne legyen.
Hát ezt az okafogyottságot.
Ne tragédiák okozzák ezt az okafogyást, vagy egyéb problémák. De én nem sajnálom rá az időmet, amit eddig ezzel foglalkoztam. Nekem is egy szellemi út volt. Én úgy gondolom, hogy azért sokak fejében ez a gondolatmenet azért valami érzékenységet hozott.
Ja, nyilván meg ez a 10 év, ez egy ilyen számadó idő, de felteszem, hogy azért most se fogod lerakni a, nem is tudom mit, az autódat, meg a szívedet, meg ilyeneket.
Nem olyan nagyon lehet. Annyira beleágyazódott az ember ezekbe a teendőkbe. Most megmondom őszintén, az egyéni adományozást, azt teljesen leállítottam. Tehát se pénzt, se csomagot a Szocsoma nem küld. Közösségi adományozást azt csináljuk. Tehát van raktár, van gyűjtés, van szállítás. Szerencsére van most egy nem nagy, de használható, ennek megfelelő, ennek a célkitűzésnek megfelelő raktárunk, és úgy gondolom, hogy egyrészt az inflációval nem tudunk lépést tartani. Tehát nem tudunk, tehát már 5000 forintot küldeni, az már majdnem, hogy értékelhetetlen volt. Tehát amikor eljön a gyerekkel a kórházból az anyuka, és antibiotikumot, meg nem tudom miket fölírnak, meg még tápszer is kéne a csecsemőnek, akkor miről beszélünk? És az meg, hogy nagyobb összegeket küldjek, és a másiknak nem küldök, igazságtalan. Ilyen óhatatlanul 10 év alatt olyan baráti jellegű közellépések történnek, amikor az ember azt veszi észre, hogy 3 éve küldi, megint küldi, mert érti a problémát, azonosul, tudja, hogy iszonyú nehéz. És a másik hol van? Ugyanabban a faluban van még 150 ember, aki éhen hal, és azoknak nem küldök, ez nem. Tehát most keményen megállom ezt a próbát, tehát mikor valaki elkezdi mondani, de magamat is óvnom kell már a kiégés veszélyétől. Tehát ilyen mennyiségben hallan, most nagyjából ott tartok, hogy majdnem minden mechanizmusát az életnek megismertem elég mélyen. és most nincs bennem az a fajta kíváncsiság, most az a kíváncsiság dolgozik, hogy a többségi társadalom, amit meg kell szólítani ezzel a tudással, ezzel a kapcsolati rendszerrel, ezzel a lehetőséggel, hogy oda tudunk menni csoportban, adományt tudunk vinni, ott tudunk beszélgetni, és amit viszont fenntartok és támogatok, az az egyéni csomagküldés. Tehát várjuk azokat az embereket, akik a saját kis reményeim szerint legalább 20 kilócskás csomagjukat feladják, és lehet, hogy ezt viszont érdemes támogatnunk, mert nem mindenki áll úgy, hogy az tele legyen élelmiszerrel, meg ruhaneművel, és még 3-4 ezerért fel is adja postán. Tehát valószínű, hogy ez egy értelmes kompromisszum, és ehhez meg is vannak a segítők, tehát itt vannak emberek, akik minden hónapban elküldik, és nem győzöm megköszönni. Mert kitalálni egy dolgot, vinni, hinni benne, az egy dolog. De minden hónapban úgy elküldeni azt a pénzt, vagy azt a segítséget, és még odaírni, hogy köszönöm, hogy vagytok, hát ez valami számomra.
Ez volt a végszó, köszönöm szépen.
Útszélen.
A Szocsoma Mozgalom és Alapítványa a többségi társadalom szemléletének aktív formálójaként szembenézés mozgalmat indított a társadalomból kirekesztett roma emberek emancipációjáért. Látogatják a roma gettók lakóit és a generációs mély szegénységben élők szószólói, támogatói. Megálmodója és vezetője kis Anikó képzőművész, vele beszélgettem ma, köszönöm értékes gondolatait. A műsor elkészítésében Horváth Ádám technikus segített, visszahallgathatják a Klubrádió archívumában és a podcast felületen. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.